gyújtó fogva tartott mellett a büntetés végrehajtás 6 munkatársát füstmérgezés gyanúja miatt vizsgálják. Holnap is marad a napos idő, záporokra, zivatarokra, inkább csak a középső ország részben lehet számítani. A hőmérséklet napközben 23 és 28 fok között lesz.
Felfedező. A műsorvezető Gimes Júlia.
Anyatej orrba csepegtetve, a furcsának tűnő terápiától agykárosodás szenvedett újszülöttek állapotának javulását várják. Fejest kellett ugrani a bizonytalamba. Folytatjuk a beszélgetést Posfai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia megválasztott elnökével. Műsorunk végén pedig a magyar csillagászat jelentős alakjától, az életének 90. évében elhunyt Illés Erzsébettől búcsúzunk. Agykárosodás szenvedett újszülött babát részesítettek speciális anyatejes kezelésben a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának orvosai. A csecsemők szervezetébe egy hónapon át az orrjáratokon keresztül parányi mennyiségű anyatejet juttattak be, azt remélve, hogy az anyatej összetevői enyhíthetik az oxigén hiány által okozott agyi károsodást. Méder ünöke gyermekgyógyász, a gyermekklinika adjunktusa mondja el a részleteket.
Minden olyan újszülött, aki oxigén hiányos károsodáson esett át, és ez a károsodás közepes vagy súlyos mértékűnek bizonyult, jogosult a hipotermiás kezelése, tehát a teljes test hűtésre. Ezeket a gyermekeket, illetve szüleit kerestük meg, és felajánlottuk nekik ezt a terápiát, az anyatej alkalmazását orrba juttatva, és ezt követően friss anyatejet kértünk az édesanyáktól, és ezt 4 órán belül beadtuk a kisbaba orrába, 1 milliliters fecskendővel, 0,4 milliliter, tehát nagyon pici mennyiséget kapott az orrába. Megfigyeltük a hatását, és utána 1/4 óra múlva kapta a másik orrjáratában. Ezen felül természetesen az édesanyja tejével etettük a babákat rendesen gyomron át. Tulajdonképpen ez egy biztonságossági és megvalósíthatósági tanulmány volt, melynek során azt néztük, hogy az oxigén hiányon átesett babáknál ez megvalósítható, illetve a szülő meg tudja tanulni ezt a technikát, amelyet később otthonában tud folytatni.
Azt mondta, hogy olyan gyerekeket választottak, akik úgynevezett hűtési terápiát igényeltek. Ennek a hűtéses kezelésnek mi a filozófiája? És miért gondolták, hogy ez az anyatej beadás ez kiegészítheti?
Az oxigén károsodáson átesett újszülötteknél az egyetlen evidencián alapuló terápia az a teljes test hipotermia, azaz a testet lehűtjük 33-34 fokra, és ez segíti az agy regenerálódását, a gyulladás csökkentés és számos egyéb mechanizmuson keresztül.
Tehát, hogy megállítja az idegsejtek pusztulását valamilyen módon?
Tulajdonképpen igen. Sajnos ez a módszer nem tökéletes, nem minden kisbaba gyógyul meg az oxigénhiányos károsodásból, és ezért keresünk olyan módszereket, amik segíthetnék ezeknek a újszülötteknek a hosszú távon a fejlődésre és neurológiai kimenetelét.
Milyen anyagokat feltételeznek az anyatejben, amelyek segíthetik ezt a gyógyulást? Szóval miért gondolják, hogy ennek hatása lehet?
Az anyatej egy komplex biológiai anyag. 2007 óta tudjuk, hogy van benne őssejt, de ezen kívül vannak olyan idegrendszeri növekedési faktorok az anyatejben, illetve olyan molekulák, amik szintén bejuthatnak a központi idegrendszerbe, és segíthetik az elpusztult idegsejtek, illetve az agy regenerációt. Számos állatkísérlet bizonyította, hogy az orrba adott különböző molekulák, illetve őssejtek bejutnak a központi idegrendszerbe, és nem csak, hogy bejutnak, hanem oda jutnak, ahol a károsodás van, tehát például egy sztrókos patkánynál a sztrók helyére jutnak be ezek az őssejtek, és ott mindegy karmester irányítják a regenerálódást. Tehát sokféle kutatás bizonyítja, hogy ezek az őssejtek jótékony hatást váltanak ki az idegrendszerben.
Nyilván rá kellett venni az anyukákat, hogy ezzel a fecskendővel beadják az anyatejet, nem? Ez nehéz volt?
Tulajdonképpen nem. Tehát onnantól kezdve, hogy ők ezt megfigyelték, látták, hogy nem vált ki semmilyen mellékhatást, onnantól kezdve nagyon szívesen megpróbálták, és kis irányítással könnyen elsajátítható volt. Tehát alapvetően azt láttuk, hogy azok a szülők, akiket megkérdeztünk, hogy szeretnének-e részt venni a kutatásban, mindenki igent mondott, és utána szépen el tudták sajátítani ezt a technikát. Miután ez a vizsgálat azt bizonyította, hogy ez biztonságos, megvalósítható, mi szeretnénk randomizált kutatás során a betegek egy csoportja kapja ezt a terápiát, a másik csoportja nem. Szeretnénk megnézni, hogy javít-e a fejlődés neurológiai kimenetelükön.
Akkor jól értem, hogy egyelőre ott tartanak, hogy meg lehet csinálni, az anyukák képesek rá, és nem lesz a babáknak semmi bajuk. Hogy az egész eljárásnak milyen a hatékonysága, azt még egyelőre nem tudják.
Ez pontosan így van.
Hogyan fogják ezt kideríteni?
Hosszú távú utánkövetéses vizsgálatok lesznek, és azt szeretnénk látni, hogy ezek a kisbabák picikét jobban teljesítenek a 2 éves kori fejlődés neurológiai teszteken, mind a motoros, mind a mentális, mind a beszéd fejlődés területén. 2 éves korban ezek a vizsgálatok nagyon szépen mutatják, hogy hova jutott el egy újszülött, hogyan teljesítette a mérföldköveket.
Hány babán fogják folytatni ezeket a vizsgálatokat, és mikor?
Hát szeretnénk egy multicentrikus kutatást folytatni.
Tehát ilyen több centrum.
Több centrumos, igen.
Nemzetközit?
Hát ez nagyon jó lenne. Másrészt pedig olyan országokban is, ahol a hűtésterápia nem elérhető, illetve a neonatológia nem annyira fejlett, mint nálunk. Azokon a helyeken is szeretnénk megnézni, hogy ez a terápia segíthet-e, mert tulajdonképpen ez egy egyszerű, megvalósítható dolog, amit a világ elmaradottabb részeiben is ki lehetne próbálni.
Mit gondolnak, mennyi ideig kell ezt csinálni? A babák orrába csepegtetni az anyatejet.
Ebben a kutatásban 28 napig tartott a terápia. Elméleti számoláson alapult, azt vettük figyelembe, hogy a 0,4 milliliter anyatejbe mennyi őssejt található, és az állatkísérletek alapján mennyi őssejtnek kellene bejutnia a központi idegrendszerbe, hogy elérje a kívánt hatást, és ez alapján számoltuk ki, hogy ez a 28 nap ez elégséges lesz. Illetve azt látjuk, hogy ezt tolerálják is a babák, illetve a szüleik is.
Mikor kezdik a hatásossági vizsgálatokat?
Ezek a vizsgálatok a mi centrumunkban már elkezdődtek 2025. februárjában. Természetesen szeretnénk több centrumot is bevonni, hogy több betegen lehetne egyszerre kipróbálni.
Hány baba kéne ahhoz, hogy értékelhető eredményt kapjanak, hogy biztosra lehessen mondani, hogy hatékony a módszer, vagy nem hatékony?
Előzetes számításaink alapján 80 beteg szükséges mindkét ágban, tehát hosszú éveket vesz igénybe ez a kutatás.
Milyen a nemzetközi érdeklődés? Hát végül is egy nagyon elegáns gyerekgyógyászati folyóiratban jelent meg a cikk.
Több országból megkerestek bennünket, Amerikai Egyesült Államokból, Ausztráliából, illetve fejlődő országok közül Pápua-Új-Guinea és Brazíliából voltak érdeklődések. Meglátjuk, hogy lesz-e közös munka.
Tudják-e, hogy mikor kell elkezdeni ezt a terápiát? Mennyi idős legyen az a kisbaba?
A kutatás célja az volt, hogy 48 órán belül kezdjük el, tehát minél előbb annál jobb.
Születés után?
A születést követően így van, és a betegek felénél sikerült még 24 órán belül elkezdeni ezt a terápiát, ami óriási eredmény tekintettel arra, hogy ezek a kisbabák nagyon messzi kórházakba születtek, és el kellett juttatni az anyatejet a centrumba megfelelő körülmények között 4 órán belül.
Miért gondolják, hogy ez az időfaktor olyan fontos?
Kutatjuk az anyatej őssejt tartalmát, illetve ennek változását az időben, és azt gondoljuk ebben a pillanatban, hogy a kolosztrumnak, tehát a legelső tejnek van a legmagasabb őssejt tartalma, ezért azt gondoljuk, hogy az a legjobb, ha minél előbb el tudjuk kezdeni ezt a terápiát. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy ez csak a nagyon súlyos agykárosodással született újszülötteknél alkalmazzuk, egészséges gyerekeknél nem ajánlott semmiképpen.
Méderű nőke gyermekgyógyászt hallották. Posvai Mihály akadémikust, Széchenyi díjas geológust, a Pannon Egyetem professzorát választotta új elnökének május 5-én a Magyar Tudományos Akadémia. Posfai Mihállyal a múlt héten az akadémiától elcsatolt kutatóintézetek múltjáról, jelenéről és jövőjéről beszélgettünk. Ma folytatjuk a beszélgetést. Először azt kérdeztem, mit gondol abban, hogy a négy jelölt közül éppen őt választották, szerepe volt-e annak, hogy rokona van az új kormányban?
Nagyon remélem, hogy nincsen szerepe. Két olyan teljesen független folyamat volt, ami véletlenül így szinte napra egybeesett, az országgyűlési választások, és utána néhány nappal az akadémiai választás. Mind a kettő teljesen külön pályán futott. Hát én is aznap a sajtóból értesültem, hogy az unokaöcsém lesz a belügyminiszter jelölt. Hát óriási meglepetés volt nekem is. Nyilván azt tudtam, hogy ő a Tisza párt operatív igazgatója. Az akadémiai elnök választás az teljesen más pályán megy. A kiválasztási folyamat 9 hónappal ezelőtt indult. Én azelőtt is az akadémián rengeteg mindent csináltam, tehát nem egy meglepetés annyira, hogy én elnök jelölté váltam. És utána ez egy hosszú folyamat volt, programot kellett írni, programot be kellett mutatni az egész közgyűlés előtt, és utána jött a választás. Ezt soha nem fogjuk megtudni különben, hogy minek mennyi szerepe volt, de én azt remélem, mert így a munkámhoz is az jobban hozzásegít, hogy engem elsősorban az eddig az akadémiáért végzett munkám miatt választottak. Például a Fiatal Kutatók Akadémiája megalapításakor én annak az eseti bizottságnak az elnöke voltam, amelyik segítette a megalakulásukat. A másik, hogy a programom úgy tűnik, hogy rezonált azokkal a köztestületi tagoknak az elképzeléseivel, akik egy kicsit modernebb akadémiát szeretnének.
Adja magát a kérdés, hogy mitől lesz modernebb az akadémia?
Hát például, ahogyan eddig is ismeretterjesztéssel is foglalkozott az akadémia, és ebben nagyon pozitív változások voltak az elmúlt 6 évben is, ezt még erőteljesebben követném. Tehát például indítunk egy podcast sorozatot, ahol a kutatók...
Volt már olyan, nem?
Volt régebben, aztán megszűnt, most újra lesz. Akkor próbálunk ilyen rövid videókat csinálni a tudományos tartalmak népszerűsítésére. Eddig nem volt az akadémiának mondjuk LinkedIn profilja, de remélem, hogy még egyebek is jönnek. Például egy telefonos MTA applikáció, amiben a köztestületi tagok be tudnak jutni az akadémia informatikai felületeire, és azon belül valamilyen könnyített módon tudnak például a Magyar Tudományos Művektárából lehívni adatokat. Esetleg ez érzékeli, hogy éppen az országban hol jár az ember, és akkor felhívja a figyelmét arra, hogy milyen rendezvények lesznek az adott környéken. Esetleg visszajelzési lehetőséget biztosít a vezetőség számára, hogy ez vagy az tetszik, nem tetszik. Tehát folyamatos kapcsolatot biztosítana. Azt gondolom, hogy ha ilyeneket bevezetünk, akkor már a köztestületi tagok nem teszik fel azt a kérdést, hogy miért éri meg nekem köztestületi tagnak lenni.
Mi a helyzet az áltudomány elleni küzdelemmel? Most gondolok a vízzel hajtott autóra, az oltás ellenes mozgalmakra.
Már is kaptam ilyen leveleket, mint a vízzel hajtott autó. Nem pont az, de valami hasonlók már érkeztek. Egyelőre nem tudom, hogy személyesen ezt hogy tudom majd kezelni. De ami az egész akadémiát illeti, ott szerintem az a legfontosabb, hogy mi a tudomány aktuális álláspontját közvetítsük, lehetőleg minél intenzívebben, és ezzel elnyomjuk azt az ajt, ami az áltudományok felül érkezik. Van egy csomó olyan ember, aki valamiért fogékony ezekre, de velük így vitatkozni nem nagyon lehet. Tehát annyira beléjük égett az a hit, hogy például a repülőgépek húzta csíkok, azok mérgeznek minket, most ez a példa jutott eszembe, hogy őket érvekkel nem lehet meggyőzni. Bár vannak olyan kollégáink, akik például az oltás ellenesség ügyében, vagy a chemtrailek ufók ügyében beleállnak ezekbe, és vállalják azt is, hogy ők akkor céltáblává válnak. A podcast sorozatban meg fogunk hívni ilyen embereket.
Terveznek-e valami extra tevékenységet annak érdekében, hogy jöjjenek haza magyar kutatók, vagy ne menjenek el?
Hát hogy ne, ezt eddig is csinálta az akadémia, hiszen a lendület pályázatnak ez volt az eredeti célja, hogy kint élő, még fiatal, de már jól teljesítő magyar kutatók hazatérjenek. Az elején a többség az külföldről jött, és aztán elfogytak. És akkor utána már inkább a hazaiak. Viszont az is egy eredmény, hogy ők meg nem mentek el. Nem azzal van itt a baj, hogy időnként elmennek mondjuk posztdoktori kutatásra, hanem az, hogy végleg elmennek. Ha egy külföldi posztdoktori tapasztalattal hazajönnek, akkor itthon is tudjanak dolgozni. Az sem mindegy, hogy mikor mennek el. Tehát aki mondjuk már külföldön jár egyetemre, az valószínűbb, hogy nem fog hazajönni. Tehát jobb lenne a magyar egyetemeket is megerősíteni. Tavaly volt egy nagy kutatói felmérés, amit a Fiatal Kutatók Akadémia és a Magyar Tudományos Akadémia közösen végzett el. Kiküldték a kérdőívet az összes olyan magyar kutatónak, akinek a Magyar Tudományos Művektárában volt mérhető teljesítménye. 10 000-es nagyságrendű kutatónak kiküldték, kitöltötték, és 5600-an válaszoltak. Ez azért is nagy szó, mert kellett vagy 40 perc a kitöltéséhez, és nagyon alaposan rákérdezett mindenféle munkakörülményre, még a fizetésre is. És az az 5600 válasz az azt jelenti, hogy ez az egész magyar kutatói társadalmat jól mintázza. Volt egy jelentős rész olyan magyar kutató, aki külföldön dolgozik most. És volt egy ilyen kérdés, hogy mi kellene ahhoz, hogy hazatérjen. Az első az a kormányváltás volt. A második kiszámítható életpálya. Aztán tisztességes bérek, kisebb bürokrácia, ezek is számítanak.
Elképzelhető-e politikamentes akadémia? Elképzelhető-e addig, amíg az akadémikusok hát tulajdonképpen javadalmazást kapnak az államtól? Kell-e arra törekedni, hogy politikamentes legyen az akadémia?
Hát az akadémia mindig is úgy definiálta magát, hogy politikamentes. Az azt jelenti, hogy nem a politikai szempontok vezérlik a tagjait, hanem általában az, hogy tudományosan mit tartanak helyesnek. Ettől függetlenül az akadémiának van ugye 365 akadémikus tagja, mindenféle nézetű ember van közte, akik időnként hangot adnak a véleményüknek. Ez sokszor a közvélemény összekeveri az akadémia véleményével. Az akadémia véleménye az a közgyűlés, az elnökség, vagy a választott vezetőknek a véleménye, de mindenkinek lehet egyéni véleménye, és ezt akkor hangoztatja, amikor akarja. Voltak ilyen esetek a sajtóban, hogy számon kérték az akadémia vezetőin, hogy valamelyik köztestületi tag mit nyilatkozott egy új. Hát most van 19 ezer köztestületi tag, tehát ne tekintsék az akadémia véleményének. Tehát ilyen szempontból én szerintem eddig is politikamentes volt az akadémia, sőt, itt a különböző politikai nézetű emberek, ha egyáltalán tudták egymásról, hogy milyen a másiknak a nézete, akkor is tudtak egymással beszélni, ez végig így volt. Ilyen szempontból ez egy ilyen sziget volt ebben a társadalomban.
Én inkább a külső politikai kapcsolatokra gondolok, és a politikai kapcsolatokon keresztül történő helyezkedésekre, kavarásokra.
Hát azt nagyon szeretném elkerülni a jövőben. Tehát ezt is valahogy transzparensebben kellene csinálni, azt még nem tudom, hogy hogyan, de ez, hogy a személyes kapcsolatokra alapozzuk azt, hogy a magyar tudomány hogyan fejlődik, vagy mit csinál, az egy tévút. Ez egy hatalmas szervezet, aminek fontos kérdésekben kell, hogy legyen kiérlet véleménye, és ezt mutassa meg a kormányzatnak, és utána a kormányzat ezt akarja, használja, ha nem akarja, nem használja, vagy használhat egy tanácsadói testületet az akadémia belül. Tehát többféle formája lehet annak, hogy az akadémia hogyan segítse a kormányzást, de nyilvánvalóan nem direkt módon. Ilyen szempontból a társadalomtudósok nehezebb helyzetben vannak, mert az, amit ők mondanak, az ugye közvetlenebbül vonatkozik az adott politikai irányvonalra, úgyhogy ilyen surlódások, összeütközések biztos, hogy mindig lesznek.
És a pénz az akadémikusok javadalmazása, arról mi a véleménye?
Hát az akadémikusok tiszteletdíja régi kérdés. Mert sokszor felvetették, hogy ezzel zsarolhatók az akadémikusok, tehát be lehet lengetni, hogy majd ezt megvonjuk, ha nem így vagy úgy viselkedtek. Például Somogyi Péter, oxfordi agykutató is ezért kilépett az akadémiából, mert úgy gondolta, hogy ez így nem tiszta. Még amikor fiatal voltam, én is hasonlóan gondoltam, most nem azért változott meg a véleményem, mert akadémikus lettem, én is kapok tiszteletdíjat, hanem az a rengeteg munka, amit az akadémiáért végeztem. Tehát az egy második állás gyakorlatilag. Én voltam Veszprémben a területi bizottság elnöke, voltam mindenféle pályázati zsűriben. Néha ezek a pályázati bírálatok, ez egy óriási feladat, és lelkismeretileg is megterhelő, hogy az ember próbálja valahogy sorba tenni a kiváló pályázatokat.
Na jó, de most nem dolgozik mindenki ennyit.
Ez egy gond, de egyébként azért mindenki dolgozik, tehát ez egy extra munkáért végzett honorárium. Hát nem tudom, valaki egy cégnek a felügyelő testületében ül, az is kap érte pénzt. Egyébként tiszteletdíjjal együtt egyetemi tanári fizetésem körülbelül annyi, hogy Bécsben egy doktorandusz a kétszeresét keresi. Egyébként az említett kutatói felmérésben erre is rákérdeztek, hogy mit gondol az akadémikusok tiszteletdíja ennyi és ennyi, most meg se tudom mondani pontosan, hogy mennyi, meg a nagy doktoroké is mennyi. És volt választási lehetőség, hogy szerintem ez túl sok, pont elég, túl kevés. Mivel ebben a felmérésben ugye rengetegen részt vettek, én azt vártam, hogy az lesz a válasz, hogy túl sok. Hát azok a kutatók, akik ezt kitöltik, némelyik pár százezer forintos fizetésért dolgozik, és akkor tessék, itt az akadémikus még kap pár százezer extra, és nagyon magas pontszámmal az jött ki, hogy éppen elég a nagy doktoroknál, meg az, hogy túl kevés. Mellesleg én azon az állásponton voltam itt az elmúlt években is, hogyha a politikusok ezzel akarnák megfélemlíteni az akadémiát, hogy elvesztük a tiszteletdíjadokat, hát akkor vegyétek.
Akadémia elnöknek miért jó lenni? Lovász László mesélte, hogy az alatt a 6 év alatt, amíg elnöke volt a Magyar Tudományos Akadémiának, alig tudott valamennyit a matematikával foglalkozni.
Én még csak megválasztott elnök vagyok, mert csak június 1-től leszek hivatalban. Még nem mernék azért véleményt mondani, hogy milyen akadémia elnökének lenni. Az biztos, hogy egy teljesen más élet. Minden változik most éppen, nagyon sok ember megkeres nyilván. Például az intézethálózat ügyében, meg még egyebekben is. Így valóban ebben a hétben nem tudtam foglalkozni a kutatói munkámmal. Ha minden jól menne, akkor mondjuk a hét egy napját a kutatásra szánnám és a kutatócsoportommal tölteném. Nem biztos, hogy ez sikerülni fog. Hogy mégis miért vállaltam?
Főleg ilyen zavaros helyzetben.
Hát igen, kellett hozzá fejest ugrani a bizonytalanba. Azért, mert éreztem, hogy egyes kollégák megbíznak bennem és támogatnak. Kicsit nagy szónak tűnik, de hogy szólít a kötelesség, de ez az igazság. Tehát én úgy gondoltam, hogy ha ebbe tudok segíteni, ha tényleg én vagyok az, aki erre alkalmas, ez igazából csak akkor derült ki, amikor a közgyűlésnek a szavazat eredménye megjelent a képernyőn. Ha ennél nincs jobb megoldás, akkor igen, akkor én vállalom. Mert ez sokkal fontosabb, mint az, hogy a kutatásomban még egy-két dolgot meg tudok oldani.
Nem tudom, hogy milyen viszonyban van a konfliktusokkal, mert hát elég szelid embernek néz ki. Hogy fogja viselni, hogyha percenként felhívják telefonon, kopogtatnak az ajtaján, mindenki kér majd valamit, akar majd valamit, vissza kell utasítani, nem lehet igent mondani állandóan.
Hát majd erőt veszek magamon és visszautasítom. Igen, ez egy nehéz dolog, már most is jönnek ezek a kopogtatások, meg az e-mailek, de azt gondolom, hogy fel kell nőni ehhez a feladathoz, tehát hogyha a személyiségemből hiányzik az, hogy kellően határozott legyek, akkor majd felépítem ezt a dolgot.
Posvai Mihály akadémikust, Széchenyi díjas geológust, a Magyar Tudományos Akadémia megválasztott elnökét hallották. Életének 90. évében elhunyt Illés Erzsébet csillagász, az első magyar női űrkutató. Szekszárdon egy paraszt családban nőtt fel, és nem csak hogy megvalósította az attól a közegtől teljesen idegen gyermekkori álmát, hogy csillagász lesz, de teljesítményével is állta a sarat a csillagászat férfiak által dominált világában. Például olyan fontos felfedezéseket tett a Föld légkörének fizikájával kapcsolatban, amelyek jelentősen hozzájárultak a napkitörések várható földi következményeinek becsléséhez. Életre hívta az összehasonlító bolygókutatás tudományterületét. Volt elmélete a Szaturnusz gyűrűiről, vagy a Jupiter Európa nevű holdjának repedés rendszereiről. 2010-ben a Magyar Tudományos Újságírók Klubjától elnyerte az év ismeretterjesztő tudósa kitüntetést. Nevét azóta a 191.857 Illés Erzsébet kisbolygó őrzi. Illés Erzsébettől az M5 csatorna Magyar Nők című sorozatának róla készült epizódjának részleteivel búcsúzunk.
11 éves korom környékén előkerült valahonnan a Róka Gedeonnak és a Kulin Györgynek egy kis pici füzetecskéje, amivel a naprendszerről, csillagokról voltak kis történetek, és nagyon megtetszett, és elhatároztam, hogy én csillagász leszek. Nem nagyon mertem senkinek mondani, Szekszárdon ilyesmiről nem nagyon beszéltek. Gimnáziumi tanáraimat kérdeztem meg, hogy hova kellene menni akkor, ha csillagász szeretnék lenni. Nem nagyon tudta senki, és hát az Élet és Tudománynak írtam egy levelet 3. gimnazista koromba, hogy hova kell mennem, ha csillagász szeretnék lenni. Kaptam egy levelet, hogy Pestre kellene menni az egyetemre, matematika, fizika szokott tanulni. És amikor aztán mentem felvételizni, akkor találkoztam azzal a fiatal emberrel, aki ezt írta, és akit úgy hívtak, hogy Almár Iván. Amikor az egyetemre kerültem, akkor viszonylag hamar együtt is jártunk, és nagyon jól éreztem vele magam, és nagyon biztonságban éreztem vele magam. És nagyon egyértelmű volt, hogy mi együtt leszünk.
Illés Erzsébet és Almár Iván 67 éven át voltak házastársak és munkatársak. A Csillagászati Kutatóintézetben is mindvégig együtt dolgoztak. Illés Erzsébet volt Magyarországon az első olyan csillagász, aki számításaihoz számítógépet használt. Erről a filmben így mesél.
1960-ban elvégeztem egy számítástechnikai tanfolyamot, hogy programozzak majd, ha valami feladatot meg kell oldani. És pillanatok alatt teljesen át kellett állnom a számítástechnikámmal a mesterséges holdak pályájának a meghatározására, vagy hogy mennyi idő alatt halad egy mesterséges hold a Föld körül úgy, hogy visszaérkezik hozzánk, vagy legalábbis meg lehet határozni a periódusát. Innentől kezdve egész életemben a mesterséges holdak tulajdonképpen periódusának a meghatározására, illetve a periódus változás meghatározására használtam a technikámat, és programokat írtam, vagy más programokat javítottam, vagy ilyenekkel voltam elfoglalva. Szigazgató nem is vette komolyan, nem is szerette abba az időben, még ezt mondta, hogy nem lehet tudni úgyse, hogy mit ad ki egy program. Akadémián voltak nagy számítógépek, azokhoz vittük el a programjainkat, ma oda vittük, holnapra lefuttatták, holnap érte mentünk, jött a következő, és szóval így ment. Tulajdonképpen a 1980-as évekre jutottunk oda, hogy a szobánkba kaptunk egy PC-t, és ott dolgoztunk vele. A légkörbe nagyon érdekes dolgokat fedeztem föl. És azt, hogy a napnak a mágneses tere milyen hatással van a Földre, hogy milyen nagyon beleszól mindenbe, és a többi bolygó esetében is. Ezt mi fedezzük fel, a mi generációnk fedezte föl. Az, amit mi csináltunk, a mi csapatunk, hogy a mágneses tér, a napszél, a napszele által hozott mágneses zsákok, mágneses zavarok, amik beleszólnak a Föld életébe, és ezeket tudtuk mi a mesterséges holdak mozgásával kikövetkeztetni. Ezt nagyon élveztem. Ezek voltak talán a legnagyobb élvezetű kutatások. Ha így visszagondolok arra, amikor 11 éves koromban olvastam azokat a cikkeket, hogy ilyen a csillagászat, úgy érzem, hogy ilyen a csillagászat. Óriási élmény volt az egészet csinálni, és életem legnagyobb élményei mindig azok voltak, amikor valamit felfedeztem, amikor rájöttem, amikor felismertem, hogy ez így van. És nagyon élveztem mindig. Nagyon érdekes, ha fölnézek az égre. Tényleg lelkesítő és nagyon szép. Vagy a holdra fölnézni, jaj, de szép a hold, és ha hogy kell föl, milyen gyönyörű. Mindent nagyon élvezek. Az égen is, meg a földön is. Meg egy kis virágot is.
Az életének 90. évében elhunyt Illés Erzsébet csillagásztól, űrkutatótól búcsúztunk. Részleteket hallottak az M5 csatorna Magyar Nők című sorozata róla készült epizódjából. A felfedezőt ma Gimes Júlia szerkesztette, munkatársa.